Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2018. november 13-án. Lassan bandukolunk előre a Kárpát-medencében, és igyekszünk minél több kegyhelyet, szent helyet, érdekes helyet meglátogatni. Legutóbbi adásunkban Mária Remetéről volt szó, illetve hát az út szakaszunk az következőképpen szólt, ugye, hogy Zsámbékról indulva Tök, Budajenő, Telki, Nagykovácsi és Nagykovácsin keresztül jutottunk Mária Remetére. Mária Remetén egy jó nagy pihenőt tartottunk, és most egy kicsit összefoglalom, megismétlem, hogy mit is lehet ott látni, a képzeletünkben mit láttunk ott, mi szól erről a Mária Remetei templomról, kegyhelyről. Eszterházy László atya itt, a plébános atya, és a Mária Remetei honlapon meg lehet találni a település történetét. Hát innen vettem én is az információkat. Ahogy Magyarországon nagyon sok helyen, tudjuk jól, a török hódoltság alatt a Buda környéki községek javarészt elpusztultak. Ezért az élet indítására az idegen betelepítés látszott legmegfelelőbb megoldásnak. Hidegkút területét örökösök nem lévén a kincstár báró Kurz Ignác kamarai adminisztrátornak adományozta. Ez a földes úr megbízottakat küldött a Fekete Erdő falvaiba, hogy telepeseket toborozzon. Hidegkúton már 1697-ben két német család telepedett meg. 1715-ben az összeírás szerint már 11 német család volt, de a legnagyobb betelepítési hullám az 1720 után indult meg. Ez a betelepülő nép nagyon vallásos volt. Vallásos buzgosságához tartozott a zarándoklat is. A Duna és a Rajna forrás vidékének népe valószínűség szerint a viszonylag közeli svájci híres Einsiedelni bencés kolostort kereshette fel, ezt szerették, mint búcsújáró helyet, és ennek a templomnak ékessége volt az akkor már 1000 éves és ma is meglévő csodatévő Mária szobor. Ennek a kegyszobornak képimását hozta el magával Thalwieser Katalin, aki rendszeresen kivitte e képet a hidegkúti erdőbe. Nagyon érdekes, ahogy az egyik zarándoklásból következik a másik. Ugye ennek a betelepülő németajkú közösségnek, vagy családoknak, ezeknek ez az Einsiedelni bencés kolostorban lévő Szűz Mária szobor volt a kedvence, úgy látszik, és hát erről csináltattak egy másolatot, és ezt hozta magával Thalwieser Katalin, és kivitte rendszeresen a képet a hidegkúti erdőbe. Egy 1816-ban foganatosított egyházhatósági eljárás bizonysága szerint a kegykép 1763-ban kerülhetett Hidegkútra, ahol kezdetben mindig egy kőrisfára akasztották fel, melynek maradványait 1968-ban találták meg. Milyen érdekes, hogy 200 évvel később. Nagyon izgalmas megfigyelni ezeket az apró részleteket, hogy annak a kőrisfának a maradványait, amire évtizedeken keresztül felakasztották ezt a kegyképet, megmaradt és megtalálták. És a szervita atyák gondozták ezt a kegyhelyet 1928 és 50 között, és az ő idejükben a kegytemplomban lévő öreg fa maradványait elégették, de a fahamut belekeverték abba a műanyagba, melyből a mostani fa készült, és egészen fantasztikus, érdekes, apró részlet az ember nem is gondolná. Ezen függ mind a mai napig a kegykép. Tesánszki Ignász földbirtokos először fakápolnát építetett a kép fölé, amely 1805-ig állt. Tehát most hallottuk egy kicsit a fa történetét, ami a kegyképnek volt ugye elhelyezési pontja sokáig, és aztán 1805-ben 5-ig állt egy fakápolna. Ez volt az első, ami védte egy kicsit ezt a képet. Aztán egy budai asszony állítólag visszanyerte szeme világát a kegyképnél, és így egyre nagyobb számú zarándok kezdte látogatni a szent helyet. 1828-ban kőkápolna épült, melyet már Kisboldog asszony tiszteletére szenteltek. Később a kegyképet átvitték a Hidegkuti plébánia templomba, és ott a Szentkereszt oltárnál őrizték. Aztán végül megint visszakerült 1829-ben az újonnan épült kőkápolnába. És itt megalakult a Mária Remete kápolna egylet, amely célul tűzte ki, hogy megépítik a kegytemplomot. No, erre 1899-ben került sor, mégpedig október 1-én szentelte fel Steiner Fülöp székesfehérvári megyés püspök a kegytemplomot. És ahogy már korábban említettem, hogy kifejezetten csoda itt nem történt, de ima meghallgatások következményeként történtek rendkívüli gyógyulások, és ezek fel vannak jegyezve, és őrzik ma is a székesfehérvári püspöki levéltárban. Aztán tovább Mária Remete sorsa sora, 1959-ben épült a Mária év alkalmából a szabadtéri oltár, amely fölött a szobor fülkében lévő Mária szobrot Péter Teász püspök adományozta, a szobor felett pedig van egy vastag lánc, melyet a magyar katolikus püspöki kar kapott és hozott 1991-ben a Lourdi Eukarisztikus Kongresszus alkalmával, mely jelképezte a szabadságától megfosztott magyar népet. Ugyanekkor kapott a kegyhely egy kelyhet, amely ugyancsak itt nyert elhelyezést, és mind a mai napig féltve őrizzük, írja a híradás a plébánia honlapján, tehát Mária Remete plébánia honlapján. 1991-ben II. János Pál pápától a Basilica Minor címet adományozta a kegytemplomnak. És ez a hely Mária Remete 1993-tól az Esztergom Budapesti Főegyházmegye területére került át. Ugye korábban Székesfehérvári Egyházmegye volt. A kegyhely ősi célja a Mária tisztelet ápolása és megőrzése. Ezt erősítik a rendszeresen megtartott búcsúk is. De Mária Remete nem csak kegyhely, idézőjelben mondom a csakot, és nem csak búcsújáró hely, de plébánia is, tehát működő élő plébánia, hitoktatással, rendszeres szentmisékkel, első vasárnap délutánonként 2 órakor szentségimádással. Jegyesek is gyakran megfelkeresik a plébánia templomot, plébániát, hiszen olyan szép ez a terület, hogy itt esküvőt tartani, és nagyon-nagyon jó lehet. Ja, szép, ligetes, biztos nagyon sokan ismerik a hallgatók közül Mária Remetét, és valamikor fiatalkorukban, amikor még tudtak járni, ugye ott voltak Mária Remetén, hiszen ott nagyon sok nagy esemény történt, és zarándoklatok, és hát az a liget ott valami csodálatos, ugye a nagy gesztenyefákkal, füves résszel, és hát a szabadtéri oltárral, ez egész nagyon-nagyon gyönyörű. És a gyónókat is vonza ez a környék, hiszen itt jól el lehet csendesedni, jól el lehet gondolkozni azon, hogy hogyan is folyt eddig az életünk, és mi az, amit változtatni kell rajta, és mi az, amiért bocsánatot kell kérnünk. Jézustól, Istentől, mennyei atyánktól. És azon kívül, mint plébánia, működik a Karitás is, hiszen annak ellenére, hogy ugye Mária Remete, azt is mondhatnánk, hogy gazdag környék, hiszen nagyon sokan költöztek ki oda Budapestről mostanában, és építkeztek, de azért itt is vannak rászorulók, és itt is kell segíteni őket. No, kedves hallgatóink, 11 óra, 1 perc van már, hiszen egy kicsit tovább beszéltem, mint kellett volna, és akkor egy kis zenét hallgassunk, mert Pál Völgyi Sándor technikusunk gyönyörű szép zenéket készített össze. Kedves hallgatóink, ezután a gyönyörű ének után nagyon nehéz megszólalni, de hát azért folytatom Mária Remete ismertetését, hiszen említettem a búcsúkat. Búcsúk húsvét kedjén kezdődnek a tavaszi búcsúk. Ezt hívják kofa búcsúnak, ezt a húsvét keddi búcsút, mégpedig onnan származik az elnevezés, hogy annak idején a kofák először vitték piacra primőr áruikat, és hát előtte megáldatták a templomba. Ez a szép szokás azóta is megvan, illetve hát őrzik egy ünnepi szentmisével húsvét keddjén. És ahogy már említettem, talán pünkösd hétfőn az Esztergomi Egyházmegye nagy karizmatikus ünnepe van, ugye a karizmák találkozása, és nagy egyházmegyei találkozó van, cserkészek, plébániák, szerzetes rendek, nagyon-nagyon hangulatos és jó esemény szokott ez lenni, és természetesen Erdő Péter bíboros is ott van, és hát ő misézik délután a szabadtéri oltárnál, ha az idő megengedi. Szent Háromság vasárnapján a Székesfehérvári Egyházmegye zarándokol Mária Remetére, hiszen ez még Prohászka Ottokár idejében került bevezetésre, ő volt, aki ezt szorgalmazta. Úrnapján virágszőnyeges körmenet van. Augusztus 15-én nagy boldogasszonykor is természetesen nagy ünnep van Mária Remetén, és szeptember 8-án kis boldogasszonykor, azt napján és a következő vasárnap is megünneplik, valamint minden szenteket. Tehát érdemes megnézni a plébánia honlapját, mariaremete.hu. És hogy egy aktualitást is mondjak, most vasárnap, november 18-án délután 4 órakor fogja megáldani Erdő Péter bíboros főpásztora felújított Mária Remetei plébániát. És azon kívül egy kicsit elmondom a mise rendeket, mert sok ismerősömtől tudom, hogy szeretnek kijárni néha-néha Budapestről, hiszen busszal megközelíthető, kékbusszal, és járnak ki különböző alkalmakra. A szentmisék október 1-től, tehát mostanában ebben az időben már, hétfőtől péntekig. Templom nyitvatartása hétfőtől péntekig, reggel 7-től délig van nyitva a templom, illetve szombaton és vasárnap reggel 7-től este 7-ig. Ha valaki szeretne ugye gyereket kereszteltetni, vagy házasságkötést kérni, esküvőt kérni, akkor itt időben tessenek érdeklődni, ezek mind láthatók a templomnak a honlapján. És akkor lassan megyünk tovább, még egy utolsó fohászt elmondunk itt a kegytemplomban, és felvesszük a hátizsákunkat, zászlóinkat megfogjuk, a zarándok keresztet, ugye, megy elől a zarándok társunk, aki a keresztet viszi, mert mindig a kereszt megy előre, és elindulunk, és lassan-lassan elérünk Remete-Kertvároson keresztül Budakeszire. Hát Budakeszin felkeressük a plébánia templomot, és egy kicsit megpihenünk, és ismerkedünk Budakeszi múltjával, jelenével. Ugye Budakeszi is egy olyan település, ami egészen Budapest közelében van, oda is jár a kék busz, tehát meg lehet könnyen közelíteni, és hát túl azon, hogy van egy nagyon szép temploma, itt vannak a domonkos nővérek, itt van katolikus általános iskola és gimnázium, és hát egyáltalán nagyon szép élet van itt Budakeszin is. Na, hogy is van ennek a településnek a története? Nagyon érdekes, hogy ez a település egészen az újkőkorszaktól kezdve lakottnak tűnik. Római korban is természetesen lakott volt, erről egy nagyon ritka síremlék feltárása tanúskodik, és ami érdekes és megemlítésre méltó, hogy a világon is ritka, tehát, hogy ez a római kori síremlék, ez egy nagyon nagy ritkaság, amit itt megtaláltak Budakeszin. A honfoglaláskorban budakeszi barackosban feltárták a 10. század közepére keltezhető köznépi temetőt. Ugye nagyon érdekes, hogy sokszor a temetők adnak, a sírhelyek adnak tájékoztatást a korábban ott élt emberekről. És hát egy ilyen, ugye ez a ritka síremlék, amit feltártak itt, és azon kívül pedig a 10. század közepére keltezhető köznépi temető. Ami érdekes, hogy ilyen lelet mindössze 4 került elő a Kárpát-medencében. A mai római katolikus templom udvarában 1997-ben végzett ásatások, és az 1761-66 között épült barokk templom alatt a település nagyságához képest jelentős méretű középkori templom falcsonkjaira bukkantak. Ez is érdekes, hogy nagyon sokszor egy meglévő templom, ami nagyon tönkre megy valamilyen tűzvész vagy bármi miatt, és akkor az emberek annak a romjaira építik föl az új templomot, vagy valami régi szentély helyére építik az új templomokat. Tehát ez a középkori templom falcsonkjai, találták meg Budakeszin a barokk templom és a templomkert környékén. A románkori templom alapozás is felszínre került, majd egy 15. századi bővítés, a gótikus sekrestye, amelynek falában vadász jelenetes római kori sírkövet és római kori oltárkövet is beépítettek. Az ásatás során bizonyossá vált, hogy a templom környéke, a falu központjának múltja mintegy 1000 évre nyúlik vissza. Budakeszi nevét Először egy 1296-os keltezésű oklevélből következtetve az ősi keszi törzs valamelyik nemzetségétől kaphatta. Feltételezhető, hogy a tatárdulás után alakult ki az al- és felkeszi. A mai római katolikus templom környékén elterülő alkeszi királyi alapítású kápolnáját 1267-ben említik először. A település mindenkori fejlődését elősegítette, hogy fontos forgalmi csomópont volt. Évszázadokon keresztül, mivel a Budai vár, Zsámbék, Székesfehérvár, Tínye, Esztergom főútvonalán fekszik. Esztergom felé ezen az úton közlekedtek, hogy a Visegrád felé vezető utak vámjait elkerüljék. A 1659-től budakeszi birtokosa gróf Zichy István volt, akinek fia Péter hívta a településre az első német telepeseket Bajorországból, a Rajna vidékéről, Ausztriából, Csehmorvaországból. Ugye emlékeznek rá, kedves hallgatóink, hogy Mária Remetén is ugyan erről volt szó, hogy német nyelvterületről telepeseket hoztak ide, ugye, hogy a török és a tárdulás után valamilyen módon talpra állhasson a környék település. Az első német telepeseket tehát 1659-től telepítik be ide budakeszi településre. Aztán a 19. század második feléig mezőgazdasági termelés folyt, ugye ebben ezen a környéken, hiszen elsősorban szőlő és bortermelés, gyümölcs termesztés volt jellemző erre a településre. Azt hiszem, hogy az őszi barack ez máig híres, ugye a budaős vagy budakeszi környékről. Komoly piacot jelentett a Budapest közelsége ennek a településnek. Érdekes volt, hogy dolgozni nem jártak be Pestre, hanem a piacot, azt viszont, hogy mondjam, utánpótlással látták el folyamatosan, tehát ők a gyümölcstermesztést, szőlő- és bortermesztést, tehát mezőgazdasági termelést folytattak. A nagy változást, illetve hát kényszerű változást hozott 1870-ben a filoxéra. Ez, valamint a millennium év közelettével megindult nagyarányú fővárosi építkezések következtében a lakosság Budapesten keresett munkát. Úgyhogy tudjuk azt, hogy 1870-es években egyáltalán a filoxéra maga nagy csapást jelentett Magyarországon a szőlőtermelésre és a bortermelésre, hiszen ez egy olyan betegsége volt a szőlőnek, ami hát nagyon nagy károkat tudott okozni. Aztán Budakesziről még ugye azt is kell, mindenképpen említeni kell, hogy az 1900-as években indult meg Korányi Frigyes kezdeményezésére közadakozásból az első magyar tüdőszanatórium. Ez 1906-ban a milánói világkiállításon elnyerte a Gran Premio díjat. Ez is egy nagyon érdekes dolog, ugye építészeti szempontból azért Magyarország nem volt a sor végén egészen, sőt, nagyon is sokszor elől voltunk. És hát tudjuk, hogy ez a tüdőszanatórium egyáltalán szanatórium és ilyen utógondozó kórház még ma is létezik Budakeszin. Aztán elkezdődött a település iparosítása is. Aztán, igen, írja itt a híradás is, hogy a jó levegő és a szép környezet több szanatóriumot is ide vonzott, igen, hát amint említettem. Aztán 1919-ben megalakult az ipartestület. És 1930-ban már közel 60 féle szakmát űztek a községben. Érdekes, hogy a 130-as éveire elektromos műszaki RT, Halferféle márványozó, festékgyár RT, és ezek tengeren túlra is szállítottak. Nagyon érdekes. Aztán még a Natto-féle cipőkrémgyártás. No, tehát egész érdekes dolgokat lehet megtudni Budakesziről. 1928-as években az idegenforgalom növekedéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy 1937 a BART buszok, és aztán később a Beszkárt kékbuszokat indított ide, és az ide települő szanatóriumok is, a különféle egészségügyi létesítmények nagyon jellemzőek lettek erre a környékre. Korányi Frigyes kezdeményezésre 1901-ben megnyílt az Erzsébet királyné szanatórium, majd a Tábor Diakonissa és dr. Gosztonyi és dr. Kozma féle egészségügyi üdülőtelep, valamint a Bétel otthon. Három országos jelentőségű egészségügyi intézmény települt Budakeszire, a Korányi Szanatórium, MÁV Szanatórium és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet. Élénk szellemi élet is jellemzi Budakeszit, hiszen a mai híradások szerint ugye már korábban is volt ipartestület, kaszinó, dalegylet, Levente Egyesület, Ifjúsági Egyesület, Önkéntes Tűzoltók, Vöröskereszt, Stefánia Szövetség, tehát rengeteg minden, tehát egy nagyon-nagyon élénk, pezsgő közösségi élet is volt itt Budakeszin, ami azért a mai napig is jellemző és megmarad. Erkel Ferencnek is volt itt nyaralóháza, amely ma emléktáblával megjelölt ház, és egy itt vásárolt családi házban töltötte utolsó éveit Mezei Mária színművésznő is. Tehát sok-sok érdekesség fűződik Budakeszihez, és azt még hadd mondjam el, hogy itt vannak, ugye a Domonkos nővéreknek van háza itt Budakeszin, de hát úgy látom, hogy ezt majd elhalasztjuk egy kicsit későbbre, majd visszatérünk rá, ugyanis mindig szoktunk egy kicsit ismételni, és akkor ez majd az ismétlésbe belefér, és most egy picit menjünk még tovább, hiszen az utunk még Normafáig egy érdekes helyen visz el, ugyanis Mária Remetéről és Budakesziről Makkos Máriát megközelítjük, és Makkos Máriai fogolykiváltó boldogasszony templomban egy kicsit elidőzünk és pihenünk, és itt meghallgatjuk azt az éneket, ami a fogolykiváltó szüzanyához szól. Thank you. kedves hallgatóink, itt most mindjárt megkérem Pál Völgyi Sándort, aki ezt a gyönyörű éneket előhalászta nekünk, hogy ne felejtse el, és két hét múlva ennek a folytatását hallgassuk meg, hiszen csodálatosan szép, és hát bizony a nagyon nehéz történelmi időszakainkra emlékeztet, ez ugye az első világháborúban hadifogságba kerültekről szól, és hát ugye a Szűzanya segítségét kérjük az ő kiszabadításukra. És a következő alkalommal befejezzük Budakeszit, mert azt még nem fejeztük be, és utána megyünk Makkos Máriára, ahol a fogoly kiváltó Szűzanyának van a temploma, és egy nem is olyan régi élményem van ezzel kapcsolatban, amikor hajléktalanokkal mentünk ebbe a templomba, és olyan megható volt, és olyan nagyon megérintő volt, amikor mindenki egyesével oda járult a kegyképhez, és letette azt, amitől szeretne megszabadulni, azt a rossz tulajdonságát, azt a rossz szenvedélyét, amit szeretne elhagyni, amiből szabadulni szeretne. Hát ezzel folytatjuk majd két hét múlva a Kegyhelyek a Kárpát-medencébe című műsort, és nagy szeretettel elköszönök a kedves hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen, és élvezzék még ezt az őszi napsütést, amíg lehet, ha aki tudja, csak ez orrát is dugja ki egy kicsit a napra, mert meg kell köszönni a Jóistennek, hogy ilyen szép napjaink vannak még.
Esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.